Krónikák második könyve 29. fejezetből olvassuk Isten drága igéjét. Krónikák második könyve 29. fejezet első 11 verset hallgassuk meg figyelmesen. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abijá volt, Zekarjáhu leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett őse Dávid. Uralkodása első évének első hónapjában kinyittatta az Úr házának ajtóit, és kijavítatta azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. És ezt mondta nekik: hallgassatok rám, léviták, szentejétek meg magatokat, és szentejétek meg őseitek Istenének, az Úrnak a házát. Hordjatok ki minden undok bálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink, és azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a mécseseket, nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyemen Izrael Istenének. Ezért haragodott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre, ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúnytárgyává, amint magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael Istenével, az Úrral, és akkor elfordul tőlünk lángoló haragja. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok. Neki szolgáljatok, és neki áldozzatok. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, egy ilyen napon, ami drága Urunk, az Úr Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, Szentvárosba, és az ő első útja, amikor bement a Szentvárosba, templomba vezetett. Olyan különös már a délelőtti igének is az ezékieli proféciának a mondani valója, hogy kelet felől látta közeledni a dicsőséget. A proféta Jeruzsálem felé. És valóban, tényleg, ha Jézusra vonatkoztatom ezt, akkor kelet felől közeledett a mi drága megváltónk, azzal a szent kis hívő csapattal együtt, tanítványaival együtt, akik látták az ő csodatételeit, hallották csodálatos tanításait, amelyet megunni nem lehetett, mint hogy ma sem lehet megunni a Bibliát és az Úrnak tanítását, és bevonultak bele együtt a szent városba. És kezdték dicsérni, mint hogy mi is az előbb kedves énekekkel dicsértük pálmaágak lengetése nélkül, és akár a kezünk lengetése nélkül is, de a szívünk szeretetével dicsértük a mi drága Urunkat, megváltónkat, a mi Istenünket, mindazért, amit velünk is cselekedett, mert nagy dolgokat tett. Ha az egyéni életünket nézzük, akkor is ki vizsgálja meg, hogy mit tett vele az Úr, hogyan könyörült rajta, hogy nem élünk sötétségben, nem járunk sötétségben, hanem az Úr világosságában járhatunk és élhetünk egyelme által. De a gyülekezetünkkel is mit tett, hogy így tágosabb térre hozott ki bennünket, valóban dicsérhetjük az ő szent nevét, és hogy fiatal pásztor jelöltünk van, mindezért legyen áldott az Úr szent neve. Kelet felől jött a dicsőség, és ez a dicsőség ez nem változott azóta sem, mert azt mondja János apostol, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve, kegyelemmel és igazsággal. Gondolkoztam rajta, hogy elsőnek említi a kegyelmet, és aztán az igazságot, nem fordítva. Tehát ha ószövetségi alapon gondolkoznánk, akkor első helyen van az igazság, és utána jön a kegyelem. De ez megfordul az ószövetségben, az új szövetségben. Első helyre kerül a kegyelem, mert ez az Isten dicsősége Jézus Krisztusban, hogy első helyre kerül a kegyelem, mármint hogy kegyelmet hozott neked is, nekem is, az egész világnak, mindenki megtérhet, és aztán jön az igazság, az az igazság, hogy megismerve Jézus Krisztust, az igazságnak éljünk, megigazuljunk az Úr Jézus Krisztus által, és az igazságban járjunk. Mindezt ünnepelhetjük virágvasárnapon is, amikor Jézus eltökélten, határozottan bevonult a Szent Városba, és bement a templomba. Mert hiszen a zsidóságnak a vallásos központja a templom volt. Az volt az a kijelölt hely, az a szent hely, ahol Isten népe tartotta az ő szent szolgálatát, ahol a papok szolgáltak, ahol a léviták, ahol évenként fölmentek ünnepelni, úgy a pászka ünnepet megtartották, amelyre Jézus bevonult, és a többi ünnepet is. A nagy engesztelési nap is ott volt megtartva, amikor engesztelést végeztek az egész népért, sátoros ünnep, amikor örvendezve dicsérték az Úr szent nevét, jóságáért, áldásaiért, szeretetéért. De ez a templom, ez meg lett szentségtelenítve, mert az ökrök, juhok árusai ott voltak. No hát nem a templomban legbelül, természetesen, hiszen oda nem mehetett be akárki, csak papok mehettek be a szentélybe. A főpap is egy évben egyszer a szentek szentjébe. A pogányok udvarában volt ez a jelenség. Abban az udvarban, amely arra szolgált volna, hogy missziós udvar legyen, hogy oda járulva a pogányok, a nem zsidók megismerjék az élő Istent. És mit találtak ott? Áhítatot? Dehogy találtak áhítatot. Ott voltak a pénzváltók, ott ment a kereskedés, búsás haszonra tettek szert, akik ott pénzt váltottak, megalapították, hogy az a bárány az alkalmas-e az áldozatra, és utána fizetni kellett érte a megalapításét, úgyhogy sokszorosába került az az áldozati állat, úgyhogy igen, meggazdagodtak mindezen, és Jézus mindezt tudta, hogy a kúfárság, a kalmárkodás szelleme költözött be a templomba, az áhítat, az imádság helyett, és a pogányok udvara nem éri el a célját, és Jézus megtisztította a templomot. Érdekes dolog az, hogy János evangéliumának az elején olvassuk azt, hogy Jézus megtisztítja a templomot, második fejezetben. a szinoptikusoknál, ugye Máté, Márk, Lukácsnál viszont azt olvasjuk, hogy a szenvedése előtt, a ma nevezetes Páska ünnepre bevonulva tisztítja meg a templomot. Hát testvérek, mind a kettő igaz. Amikor elkezdte az ő munkálkodását, Jézus az első jeruzsálemi látogatása alkalmával bement és megtisztítja a templomot. Hatalommal lép fel. Mesiási jelt mutat, olyan hatalommal lép fel. Nem tudnak neki ellent állni. És amikor befejezi a szolgálatát, akkor is ugyanezt megteszi. És közben mi történik? Sajnos visszaáll minden. Úgy tűnik, hogy hiába tisztítja meg a templomot, működése kezdetén visszaáll, visszaviszik a régi rendet, a kalmánság szellemét, aztán akkor megint megteszi, lehet, hogy utána megint csak visszaáll, hiszen a megtéretlen ember, aki nem tér meg, a vallásos ember mit csinál? Ugyanazt csinálja, mint amit tegnap csinált. Jöhetnek ünnepek, eltelik egy ünnep, legyen az karácsony, legyen az húsvét ünnepe, legyen az pünkösd ünnepe, utána megy minden a régi kerékvágásba, megvannak a vallásos szokások, aztán megy minden tovább, úgy, ahogy eddig történt. Semmi nem változik. De nem így azoknak a szívében, életében, akik valóban hisznek. Erre egy nagyszerű példa, ez az ószövetségi példa, amit felolvastam, hogy lehet változás. Lehetséges változás. Még egy olyan királynak az életében is, akinek az apja pontosan fordítottját tette, mint amit a fia csinál. Mert lehet változás. Nem muszáj a fiaknak azt tenni, amit az apák tettek. Amit az ősök tettek. Nem muszáj. Lehetséges változás. Hogy hogyan lehetséges ez? Ez egy kész csoda. Ha elolvassuk a 2. Krónika 28-at, amely szól Akház uralkodásáról, és elolvassuk a 29. fejezetet, amely Ezékiásról szól, fiáról. Teljes, totális ellentét. Mert mit csinál Akház? Azt csinálja, hogy különböző isteneket imád, Isten szobrokat csináltatott a báloknak, tömjénezett Ben-Hinnom földben, fiait elégette áldozatul, a pogányok szokása szerint, áldozott és tömjénezett áldozóhalmokon, dombokon, minden bujjazöld fa alatt. És amikor Arám király legyőzi őt, akkor azt mondja, hogy hát az Arám istene az nagyobb, mint a mi istenünk, mert Arám legyőzött bennünket, akkor most már ezentúl az Arámnak az istenét fogom imádni, tisztelni. Mert azt tartották a korabeli népek is, hogy amelyik nép legyőzi őket, és hatalmat vesz rajtuk, annak az istene nagyobb. Micsoda szörnyű, pogányos gondolkodás. Ahelyett, hogy megalázta volna magát az élő Isten előtt, és felismerte volna, hogy azért van mindez, mert eltértünk, bálványimádókká lettünk, ehelyett ő az Arám isteneit imádja, és nem alázza meg magát, sőt, összeszedi Akház, Isten háza fölszerelését, és összetörette az Isten háza fölszerelését, az úrháza ajtóit pedig bezáratta, aztán oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben minden utcasarkon. egy király, aki az Isten népének a királya, ezt teszi. Döbbenetes. Akkor gondolhatnánk azt, hogy hát a fia mit tud csinálni. Biztos az is folytatja tovább ugyanezeket a dolgokat. De valami csoda történik, amit nehéz megmagyarázni. Valószínűleg nem véletlenül említi a 29. rész első verse az édesanyját. Anyja neve Abijá volt, Zekarjáhu leánya. És valószínű, hogy az édesanyja és mások olyan hatással voltak rá, és ugyanakkor ő is átlátta, átgondolta az apjának a tetteit, és hogy mi annak a következménye, hogy ő megtért az élő Istenhez. És már az uralkodása első évében, 25 éves korában, lám egy 25 éves ember is lehet bölcs, lehet megtérő szívű, vagy még korábban is. 25 éves korában, mindjárt az uralkodása első hónapjában kinyittatja az Úr házának ajtóit, és kijavítatja azokat. Visszahozza a papokat, lévitákat, és azt mondja nekik, szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg az Úrnak a házát. Hát lám, Ószövetségben is van ilyen gyönyörű példa, hogy igenis lehet az Isten népéért, Isten házáért tenni valami jót, de hogyan lehetséges ez? Hát csak úgy, hogyha én magam valóban hívő vagyok, hogyha én magam valóban megtértem az Úrhoz, az élő Istenhez, és belátom azt, hogy nem szabad követnem a rosszat, hanem csak a jó után kell mennem, azt kell követnem, azt kell szolgálnom. Mit mond Ezékiás király a papoknak, a lévitáknak? Szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek Istenének a házát is. Ez nem megy másképpen, testvére. Ha akarunk tenni valamit az Isten házáért, a gyülekezetért, az Isten népért, az eklézsiáért, az egyházért, akarunk tenni valamit az emberekért, akkor ez nálunk kell, hogy kezdődjön ez. Nem megy ez másképpen. Nem megy az úgy, hogy megmondom, hogy adok bölcs tanácsokat, én közben másképpen járok, másképpen cselekszem, élem a magam életét Isten nélkül, ez így nem megy. Azt mondta Spurgeon is, ha jól tudom, ő mondta, hogy mikor rajzolt egy nagy kört, és beleállott abba a nagy körbe, hogy akkor itt kezdődjön el először az ébredés, itt kezdődjön el nálam a megújulás, itt kezdődjön a megszentelődés, szeretnék példa lenni, mert csak akkor ér valamit a szavam, hogyha ez nálam elindult ez a folyamat. Azt mondja a lévitáknak, szenteljétek meg magatokat. Ezt csak azért mondhatta, mert ő benne már ez a megszentelődési folyamat, ez már elindult. Ezért szólhatott így a lévitákhoz, szenteljétek meg magatokat. És még a léviták is csak úgy tudnak tenni valamit az Isten házáért, ha először ő magukat megszentelik, és elfogadják Ezékiás királynak a szavát. És akkor tényleg megkezdődik egy csodálatos folyamat. Papok bemennek a templomba, megnézik, mi van ott. Hát találnak sok undokságot. Azt mondja, hordjatok ki mindent. Hordjatok ki mindent, amit ott találtok, ami nem odavaló. Ez volt a papoknak a hivatása. Kihordtak mindent, a léviták pedig megfogták, továbbvitték és levitték a Kidron völgyébe. Oda Gehennára. hogy ott elégessék, hogy ott összezúzzák, megsemmisítsék. Azon gondolkoztam, hogy mit kell kihordani az úrházából, ami nem odavaló. Mit kell kihordani a szívünkből, az életünkből, ami nem odavaló. Gondolkozzunk rajta. Mi az, ami nem odavaló, ami talán bennem van? Gondolat, érzés, döntés, vagy talán cselekedet az életemben, vagy valami folyamat, életvitel, ami nem odavaló, ami nem kedves az Úrnak, amit ki kell hordani, ki kell dobni. Azt mondja Pál a Kolossai levélben, hogy vessétek el magatoktól, vessétek el. Mi az, amit ki kell vetni? Mi az, amit össze kell szedni és kidobni? És ha ezt megtesszük a saját életünkben, hiszen Isten templom vagyunk mi magunk is, akkor ezt meg tudjuk tenni a gyülekezetben is, hogy ne legyen ott semmi szentségtelen, hanem szent legyen a gyülekezet, dicsőítse az Istent, és méltóképpen tudjunk ünnepelni. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy tudjátok, hogy a pászka ünnepe kovásztalan kenyerek ünnepe. Ezért távolítsatok el minden kovászost. Ezt átvitt értelemben mondja. A bűnökre nézve mondja. Minden kovászos az áll a bűnökre nézve mondja. Távolítsátok el, vessétek el, hordjátok ki, vigyétek el, dobjátok ki, ítéljétek meg. És azt mondja, hogy hiszen a mi húsvéti bárányunk már megáldoztatott érettünk. Tudjátok, hogy ez megtörtént, tehát akkor tegyétek meg szentségre, törekedjetek minden területen. Aztán még egy gondolata felhívom a figyelmet, hogy ne legyek hosszadalmas. Azt mondja a lévitáknak, a papoknak, ez a fiatal király, hiszen 25 éves volt még ekkor, de a tekintélye úgy látszik nagyon nagy volt, úgyhogy már szinte olyan volt, mintha már 50 vagy 60 éves lett volna, mert olyan bölcs volt és tekintélye volt és szent ember volt. Azt mondja nekik, hogy látom, hogy mindezekét haragudott meg ránk a mi Isten. Figyeljük meg a 8. verstől. Ezért haragudott meg az Úr Júdára. Ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá, gúnytárgyává. Ezért hullottak el őseink fegyver által. Mennyire belelát, hogy mert az úrháza be volt zárva, be volt deszkázva. A mécseseket eloltották, az áldozatok megszűntek, az imádás megszűnt. Annak a népnek az életében, akit Isten erre választott ki a népek tengeréből, és vele szövetséget kötött az élő Isten, és ez a nép megszüntette, azt mondja, ezért lángolt fel az Úr haragja velünk szemben. Milyen bölcs. Valóban, hogyha nem állunk a helyünkön, testvérek, hűtlenek vagyunk, magunkra hívjuk ki az Úrnak a haragját, hiszen mi Isten népe vagyunk. Bennünket kiválasztott, és mindazokat, akik akár más közösségekhez is tartoznak, de hitben élnek, és a megváltást elfogadták, az Úr kiválasztotta. De rajtunk veri el a port az Isten, ha mi hűtlenek vagyunk. Van is egy ilyen ige, hogy mondja, hogy az ítélet először kint kezdődik? Az Isten házán kezdődik. Igen, mert az Úr szentnek akarja látni azt. Bölcs volt ez a király. Ezt mind tudta és elmondta. És azt is elmondta, hogy azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök az Izrael Istenével. Megtört ez a szövetség, megromlott. Az ő apja és előző királyok megrontották, de ő elhatározta, hogy megújítja, hogy szövetséget köt az Izrael Istenével, és ebben a szövetségben igyekszik járni. És erre bátorította a papokat, a lévitákat és az ő népét. Azt mondja ez a fiatal király, hogy fiaim, ne tétlenkedjetek, hanem tegyétek meg. Károlyi fordítás úgy mondja, úgy adja vissza ezt a héber szót, hogy ne tévelyegjetek. Fiaim, ne tévelyegjetek. Kicsit másképpen van visszaadva, de én azt gondolom, hogy ha úgy belegondolunk, akkor, hogy mi az a tévelygés és mi az a tétlenség, valahogy egyik következik a másikból. Talán oda-vissza. Mert aki tévelyeg, aki nem az Isten útján jár, az ugyanakkor tétlenkedik is. Semmi jót nem tud tenni az Isten dicsőségére. Semmit nem ér az élete, a cselekedetei. Holt cselekedetek azok mind. Mondja is a zsidókhoz írott levél, hogy térjünk meg a holt cselekedetekből, a halott cselekedetekből, amelyek nem hitből fakadnak, amelyek nem szívből, nem szeretetből fakadnak, nem az Isten iránti buzgóságból fakadnak. Azokból térjünk meg. De ugyanakkor a tétlenség az arra is mutat, hogy hát bizony nincs buzgóság, nincs igyekezet, és nem jó irányban megy az ember. Nem tud tenni semmit az Isten dicsőségére. Tehát akkor a felszólítás hangzik ma is. Hívő név felé, testvérek, ne tévelyegjünk, és ne tétlenkedjünk. Szánjuk oda magunkat, így ünnepeljünk majd ezen a csodálatos ünnepen, ezen a héten, így gondolkozzunk. Vessünk számot, vizsgáljuk meg magunkat. Így jöjjünk nagypénteken az Úr elé is, majd a feltámadás ünnepén. Azt mondja az Úr, hogy ne tévelyegjetek, ne tétlenkedjetek, hanem szánjátok oda magatokat. Szolgáljunk az Úrnak, az ő dicsőségére, megújult szívvel, megújult lélekkel. Ezt várja az Úr tőlünk, hívő gyermekeitől. Jézus bevonult Jeruzsálembe, aztán utána kiment a városból, ez a város, ez idegenként fogadta az Urat. Azt mondogatták némelyek, hogy hát látjátok, már az egész világ ő utána megy. Semmit nem tehetünk. Nem hittek benne. De ha mi hiszünk benne, akkor ebből következik az, hogy nekünk munkálkodnunk kell az ő dicsőségére. Jézus azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Azt is mondta az Úr Jézus, hogy munkálkodjunk addig, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Vinni kell az evangélium fáklyáját, hirdetni kell, bizonyságot kell tenni, de csak akkor tudjuk tenni, ha újra és újra megújulunk, belsőleg megszentelődünk, és akkor valóban nem tévelygünk, és nem tétlenkedünk, hanem buzgó szívvel végezzük az Úr munkáját. Segítsen erre bennünket Isten. Amen.